Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek azt a szent igéjét, amelyet egyházunk erre a mai vasárnapra, vízkereszt ünnepe utáni harmadik vasárnapra igehirdetési alapigéül kijelölt, úgy, amint azt megírva találjuk a rómaiakhoz írott levélben, a 12. fejezetben, a 17. verstől a 21-ig a következőképpen. Ne fizessetek senkinek rosszal a rosszért. Arra legyen gondotok, ami minden ember szemében jó. Ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben. Ne álljatok bosszút önmagatokért, szeretteim, hanem adjatok helyet az ő haragjának, mert megvan írva, enyém a bosszú állás, én megfizetek. Így szól az Úr. Sőt, ha éhezik ellenséged, adj ennie, ha szomjazik, adj innia, mert ha ezt teszed, parazsat gyűjtesz a fejére. Ne győzön le téged a rossz, hanem te győzd le a rosszat a jóval. Urunk, szentelj meg a te igéddel, a te igéd igazság. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim! Amerikában választási kampány folyik. Cserélődnek a politikai bábok. A régiek, azok mennek, az újak meg jönnek. Aztán eljátszák ugyan azt a szerepet. Legalábbis eleddig így volt a történelemben. Nem csak nyugaton, keleten is. Ha valaki meg szeretné tudni, hogy mi a politika meghatározása, bizony bajban van. Ha van otthon internet, akkor üssük be azt a szót, hogy politika, vagy politika meghatározása, vagy a politika definíciója. Se szeri, se száma azoknak a meghatározásoknak, amik próbálják megfogni, elmagyarázni, mi is a politika. Magát a szót használjuk. A köznyelvben ismerősek ezek a mondatok. A politika unalmas. A politika a férfiak dolga. Nekünk, egyszerű embereknek a politika magas. Vagy a politikából csak baj származik. A politika megrontja az embereket. A hatalom bűnössé tesz. Vagy egyszerűen csak azt mondjuk, hogy politikus valaki. Hogy minek politikát belekeverni a dolgokba. Aztán néha elkeseredetten azt is mondjuk. Persze a politikusok mind gazemberek. A közhelyek elhatárolódást, indulatot és aggódást fejeznek ki a politika mindenki számára ismerős, mégis titokzatos világával szemben. Arisztotelész azt írja, a politika mindig közösségi viszonyokat alakít, a közösségek a csoportok között vetődik fel. A politika lényege a közösség helyes rendjének kialakítása, a jó élet legfőbb művészete. A politika tehát arról szól, hogy mindenkinek jó legyen. A nagy gond a hogyan. Nagy kérdés a hogyan. Van egy ember, akit úgy hívnak, hogy Niklas Luhmann. Ő a 20. századi szociológia pápája, legalábbis így emlegetik. Ő körülbelül úgy 10 000 oldalon magyarázza a politikát, hogyan működik a társadalom. Egy csúnya fogalmat is bevezetett a szakmájába, a bináris értékduált. Magyarul, aki hatalmon van, igyekszik mindent megtenni, hogy hatalmon maradjon, aki pedig ellenzékben van, igyekszik mindent megtenni, hogy hatalomra kerüljön. De ha valaki előveszi az ógörög szótárt, és megnézi, hogy mit jelent az, hogy politikus, akkor ezt fogja ott találni. Hétköznapi, természetes módon előzékeny, udvarias állampolgár. Ez a politikusnak a meghatározása. Mai igénk arról szól, ami a közösségnek nagyon fontos, a közösség, a város, a polisznak az etikája. Milyen szabályok szerint él az adott közösség? Az ige arra buzdít minket, hogy szentül éljünk az adott közösségben. Hogyan lehetséges ez egy olyan világban, amire sok mindent rá lehet mondani, csak azt nem, hogy szent. A szent élet alapja mindig a lélek békessége. Hiába töri meg a világ, a békétlenség, a háborúk ezt a belső békét, aki Isten közelében van, ott újra helyre áll ez a béke. Persze nehéz függetlenedni a békétlenségtől. Nehéz elhatárolódni az igazságtalanságoktól. Amikor fáj, a szó szoros értelmében fáj az, amit tesznek a világban egy közösséggel, vagy éppen egy országgal. Az ige azonban, még ha az üzenete globális is, mindig lokális. Mindig helyi szinten mondja meg, mindig nekem mondja meg, hogy mit kell tennem. Azt mondja, szeretettel javítsd a fele barát életét, és ezen keresztül a közösség életét. Persze, amikor az ember elszánja magát arra, hogy a közösségért tesz, akkor sok-sok minden a lelkében háborog. Miért pont én? Miért nekem kell megtenni azt, amit más is megtehetne? Sokan emiatt ebben a mostani világban nem akarnak áldozatot hozni a közösségért. Mert a közösség akkor épül, akkor emelkedik, hogyha azért a tagok áldozatot hoznak. Egy család akkor erős, ha abban a családban mindenki áldozatot hoz. Nem önmagáért, a másikért. Nem a mostért, a jövőért. A 20. század végi ember elhitte azt, hogy neki rettenetesen nagy igaza van. Még az Istennel szemben is. Elhitették az emberekkel, meg talán mi is elhittük azt, hogy többféle igazság létezik. Az az igazság, hogy igazságból csak egy van. Nincs többféle igazság. Igazság értelmezés, az van többféle, de igazság csak egy van. Az Isten szeretet. Az Isten Isten. Ezt lehet magyarázni, bár az emberek nem nagyon szeretik ezeket a magyarázatokat, de az Isten, az ember pedig ember. És mivel emberek vagyunk, és Istenre szorult lények, ezért kell nekünk az Isten a hétköznapokban is, mert hogyha nincs ott az életünkben az Isten, akkor hiánybetegségek vesznek erőt rajtunk. A szent életűek sosem szentek, de szentségi életet élnek. Mi protestánsok azt mondjuk, hogy szent az, aki, ami az Istené. Nagyon szép meghatározás. Hiszen minden Istené, az egész életem, az időm, mindenem az Istené. Ami legintimebb az életemben, az is az Istené. És hogyha ezt elfogadom, akkor egészen megváltozik a kapcsolatom férjemhez, feleségemhez, gyermekeimhez, fele baráthoz, világhoz, Istenhez, mert minden az övé. A hívő ember arra is rádöbbent, ezért hisz, hogy amit kapott, az nem az övé. Mit van, amit nem kaptál? Ha megkaptad, akkor mit dicsekszel vele, mintha nem kaptad volna? Mindent kaptunk. Kölcsönbe kaptuk. Vissza kell adni az egészségünket is, fiatalságunkat is, darabokban. Vissza kell adni. Lehet berzenkedni, lehet perlekedni. Nagyon nehéz visszaadni. De aki hálaadással teszi, az teljesedik. Az ajándékot soha nem a kiválóságunkért kapjuk, hanem azért, mert aki adja, az szeret minket. Az evangélium az, hogy Isten szeret minket. És ha ő szeret minket, akkor nekünk is szeretni kellene egymást. Nem az igazságot, vagy az igazságomat hangsúlyozni, hanem az Isten igazságát. Ebben példát adott Krisztus. A halálig menő engedelmességgel. Ő a szeretet parancsának engedelmeskedett, halálig menően. És miért? Azért, hogy megmutassa mindenkinek, a 21. század emberének is, hogy méltósága az embernek csak akkor van, ha szeretetben él. Lehet, hogy valaki azt gondolja, akkor van nekem minőségi életem, ha bizonyítani tudom az igazamat. Igazság. Gondoljunk csak arra, amikor fölteszi a kérdést Poncius Pilátus Jézusnak. Mi az igazság? Van-e értelme az emberi igazságnak? Idézőjelben az igazság. Mikor egyetlen egy igazság van, csak is az Isten igazsága. Függetlenül attól, hogy mi azról az igazságról hogyan vélekedünk. Igazság csak egy van, az Isten igazsága. Vagy elhisszük, vagy nem hisszük el. Canterbury Anselmus azt mondja, hiszem, mert hihetetlen. Mai igénk arról beszél, hogy mindenki fáradozzon a közösség javán. Arra buzdít minket, hogy ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben. Vannak ugyanis békétlen emberek. Nem tudni, hogy miért, de vannak. Békétlenség van a szívükben. Állandóan csak panaszkodnak, állandóan hirdetik a saját igazságukat, természetesen a többiek érveléséből semmit nem akarnak elfogadni. Különbözőek vagyunk. Amióta a társadalomban, közösségben létezünk, azóta sosem oszlottak meg az anyagi javak egyenlő arányban az emberek között, de úgy néz ki, hogy a szellemi javak sem. Van, aki egyszerűen nem érti meg, amit meg kellene érteni. Régiek így mondták, nem a kút mély, a kötél rövid. Nem érti meg, hogy az Isten az Isten. Ott van a magvető példázata. Háromnegyed része az embereknek nem érti meg, hogy az Isten Isten, és hogy az ember ember. Egynegyed megérti. Ők hoznak termést, 30-szorosat, 60-szorosat, 100-szorosat. Az emberek nagyon ragaszkodnak az igazságukhoz. Az emberek sok mindent megtesznek azért, hogy az egészségüket visszanyerjék. De azért még halni is képesek, hogy az igazságuknak érvényt szerezzenek. Az ember igazsága, az anyagvilágban élő ember igazsága az, hogy nekem a biztonságot az anyagiak nyújtják. De ez csak illúzió. De ugyanilyen illúzió a szellemi javak esetében is ez. Van, aki nem egzisztenciájának, hanem elméje, képzelt világának a rabja. A gazdag amiatt aggódik, hogy a gazdagsága holnapra megszűnik. ezért féktelen módon halmoz. Az Isten napi 26 óra imával megtalálni igyekvő pedig attól retteg, hogy kiesik a kegyelemből, vagy elvéti a misztikus célt. Ezért ez a teher is, meg az a teher is igen veszélyes. Hogy mennyire veszélyes a képzelt világok terhe, tessék csak belenézni ebbe a mai világba, a média világába, az internet világába. Tessék megnézni, hány ember van, talán körülöttünk is, akik a most boldogtalanságában vergődnek. És mivel a most boldogtalanságában vergődnek, a holnapos ígéretekhez vonzódnak. Pedig a birtokolt értékekhez kötött boldogság csak hazugság. Az a gazdag, az a boldog, aki kötetlenül boldog. A keresztény ember azt mondja, egyetlen egy dolog köt engem össze az Istennel, ez pedig a szeretet. Az ő szeretete, nem az enyém, az ő szeretete. Nem nekem kell kibékíteni az Istent, Isten békít ki engem a szeretetével. Mert én haragszom az Istenre a sorsom miatt, elégedetlen vagyok amiatt, mert nem kaptam meg azt vagy ezt, elégedetlen vagyok azért, mert Isten elvette ezt vagy azt, miért vagyok beteg, miért kell nekem átélni veszteséget, hiányt, engem kell kibékíteni, nem az Istent. Nem magyarázatra van szükségem, hanem megoldásra. Mert magyarázatokat talál az ember, meg kap mindenre, politikai, gazdasági, magánéleti visszásságokra. Vannak magyarázatok, csak ezek nem jutatnak minket előbbre, na meg följebb sem. Márpedig az élet értelme nem csak az, hogy előre jussunk, hanem hogy följebb is, közelebb az Istenhez. Igénk arra buzdít, hogy a közösségért dolgozzunk. Sok mindent megtehetünk ebben a világban, aztán ez a sok-sok dolog, ez vagy emeli a közösségnek az életét, vagy pedig süllyeszti. Építhetünk atombombát, belepiszkálhatunk a saját genetikánkba, de ennek mindig következménye van, volt, lesz. Nem büntetés ez, Isten törvénye. A teremtettség már csak ilyen. Mindennek következménye van, semmi sincs ingyen. Mindenért valahogyan valakinek fizetni kell. A leves magától nem fog felforni soha, ami az egyik oldalon többlet, a másik oldalon mindig hiány. A bölcs, az Istenfélő, a hívő ember, a Krisztust követő ember érti a dolgok természetét. Nem hadakozik ellenük, hanem elhordozza azokat. És ezért természetesen él. A hívő ember egy kicsit előre gondol. Ha látja azt, hogy az égen felhők tornyosulnak, akkor visz magával esernyőt. Aki pedig természet ellenesen él, az ütközik önmagával, világgal, jóistennel, és konfliktusba kerül fele barátjával, világgal, önmagával, mindennel. Igénk azt mondja, amennyire lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben. Ne álljatok bosszút önmagatokért, hanem adjatok helyet az ő haragjának, mert megvan írva, enyém a bosszúállás, én megfizetek. Már a régiek is tudták, hogy a gyűlölet nem vezet sehová. De arra is rájöttek, hogy minden gonosz érzés visszafelé sül el. Azaz forró indulatok, szavak, átokmondó magatartások mások életét keserítik meg, de ugyanakkor aki azt mondja, aki azt teszi, annak az életét is lehúzza, megemészti. Olyan igazság ez, amit úgy néz ki, hogy egyik generáció sosem tudott átadni a következőnek. Minden generációnak ezt magának kell megtanulnia. Idővel aztán néhányan rájönnek arra, hogy kooperálni kell egymással, kooperálni kell az Istennel. Ekkor bölcsülünk. A hívő ember tudja azt, hogy gyűlölet és szeretet nem fér meg egy szívben. Sokan mégis úgy élnek, hogy mindkettő tűz és víz, ott sistereg a szívben. Az ilyen vibráló személyiségű embertársaink igen fárasztóak tudnak lenni. Ők azok, akik elvonják tőlünk az örömöket. A gyűlölet veszedelmessége abban is van, hogy megöli az érzékenységünket, hogy a dolgokat árnyaltabban lássuk. Aki gyűlöl, az feketét lát, meg fehéret. De Isten ezt a világot nem szürkének teremtette, hanem szivárvány színűnek. A farizeusok szélsőségesek voltak. Feketét és fehéret láttak. Jézus, ahol csak tudta, emlékeztette a farizeusokat arra, hogy ez a látásmód nem helyes látásmód. Jézus bírálja őket, és bírál minket is. Ahogyan a sötétség és világosság ellentétei egymásnak, ugyanúgy a szeretet és a gyűlölet is. Az egyik a mennyországot és a békességet szolgálja, a másik a romlást és a kárhozatot. A mi szabadságunk, a mi etikánk azt jelenti, hogy dönthetünk. Melyik úrnak szolgálunk? Luther olyan egyszerűen mondja, a döntés nálad van, hogy melyik lóra ülsz fel, az Isten lovára, vagy az ördög lovára. Az egyik a mennyországba viszel téged, a másik a kárhozatba. Imádkozzunk. Mennyi atyánk, minden lehetséges te nálad, mindenható a te szereteted. Mutasd meg rajtunk ki szeretetet, hatalmát, és adj nekünk új szívet, amely igazán tud szeretni az Úr Jézus Krisztus által. Amen.